Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Mai nap az időmenedzsmentről fogunk beszélni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Megnéztem egy statisztikát, Amerikában az átlag életkor 78,6 év, ami azt jelenti, hogy 28.835 nap. 28.835 napod van átlagosan, hogy élj. Az a kérdésem a mai délutánon, hogy mivel fogod eltölteni ezt a 28.835 napot? Olvastam nemrég egy cikket, ahol egy átlagban leírták, hogy milyen dolgokkal töltünk el időt, az életünknek az éveit milyen dolgokkal töltjük el. Nagyon érdekes, és egyben vicces is. 25 évet alvással töltünk a 78-79 évből. 10,3 évet munkával, 3,6 évet evéssel, ivással, 9,1 évet televíziózással, ami azért egy számomra egy sokkoló adat, és ebből képzeljétek el, hogy 2 évet csak reklámokkal töltünk, reklámok nézésével töltjük. 1,1 évet takarítással, ki többet, ki kevesebbet, 2,5 évet főzéssel, 4,3 évet autóban töltünk, és ebből 3 hónapot közlekedési dugókban. Másfél évet töltünk a fürdőszobában, 92 napot a WC-n, és a gyaloglási időnk, ez is egy durva statisztika, 70%-át töltjük digitális média előtt. Az amerikaiak egy nap 11 órát töltenek elektromos média előtt, médiával vagy média előtt. 290 ezer alkalommal nevetünk fel hangosan egy élet alatt. 110 ezer mérföldet gyaloglunk egy élet alatt. Ez olyan, mintha négyszer körbejárnánk a világot. Egy év alatt körülbelül 2000 álmot álmodunk, és ennek a 80%-át elfelejtjük. 14 napot töltünk csókolózással, és 12 ezer csésze kávét iszunk meg egy élet alatt, ki többet, ki kevesebbet, én biztos, hogy két kezemen meg tudnám számolni, hogy mennyit. Ami nagyon vicces, a hölgyek egy évet töltenek azzal, hogy kiválasszák azt, hogy mit vegyenek fel. Ugyanígy hölgyek 8 évet töltenek vásárlással. Ugyanígy hölgyek másfél évet hajuknak az igazításával töltik el. Az irodai dolgozók 5 évet töltenek asztal mellett, ami szintén egy meglepően sok magas adat. És ami engem a legjobban lesokkolt, és ezt nem gondoltam volna, de az időnk 90%-át falakon belül töltjük. Tehát 79 évből 71 évet töltünk 4 falon belül, tehát falakon belül. És tényleg, ahogy olvastam ezt a statisztikát, csak elkezdtem gondolkozni azon, hogy tényleg olyan sok mindennel töltünk el időt, de vajon ezekből a dolgokból mi az, ami maradandó nyomot fog hagyni ezen a földön? És elkezdtem gondolkozni azon az igén, van a Bibliában egy ige, ami azt mondja, hogy minden el fog múlni ezen a földön. Minden dolog, semmit nem fogunk magunkkal vinni a következő életünkbe. Minden el fog múlni. A ház, amit felépítettünk, a dolgok, amikkel időt töltöttünk, minden egy nap el fog múlni, kivéve egy dolog. Ez pedig Isten országa. Isten országa soha nem fog elmúlni. Éppen ezért, amikor úgy döntünk, és úgy határozunk, hogy mi Isten országába akarunk belefektetni időt, akkor ez egy maradandó befektetés lesz az életünkben is. És szerintem ez egy fantasztikus dolog, és csak kiszámoltam érdekességképpen. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a gyülekezetben járás, vagy a gyülekezetben való szolgálat veszi el az időnket. De ez egy nagy hazugság, mert kiszámoltam azt, hogyha valaki tényleg megszületik, és null, tehát egy éves korától 79 éves koráig, ami azért egy elég ritka adat, minden vasárnap elmegy gyülekezetbe, akkor is csak 1,7 évet tölt az életéből ezzel, hogy gyülekezetben van. Ami nem sok. Egy 9 év televíziózás mellett. vagy hogyha úgy döntünk, hogy gyülekezetbe szolgálunk, és minden hétvégén ott szolgálunk, mondjuk 50 éven keresztül, mondjuk átlagosan 8 órát ott vagyunk a gyülekezetbe tényleg, ahogy mondjuk mi szoktunk lenni, ez is csak 2,3 év az életünkből, ami nem sok. Mégis Isten ezeket óriási dolgokra tudja felhasználni, hogy tényleg maradandó dolgokat hagyjunk itt a Földön, egy olyan életet, nem csak egy sikeres, de egy hatékony és egy maradandó életet éljünk, ami túlél bennünket. Szóval néha Gyülin és Istennel akarunk spórolni időt, holott ez az, ami igazán életet és értelmet ad az életünknek. Az a kérdésem, hogy akarsz-e jelentőségteljes életet élni? És hogyha majd az életed végén vagy, akkor milyen lesz az életednek az összefoglalása? Hogyan foglalnád össze az életedet? Mennyi időt töltöttél bizonyos dolgokkal? Szóval a mai napon az időmenedzsmentről lesz szó, és hiszem azt, hogy ahogyan menedzseljük az időnket, ez hatással lesz nem csak az időbeosztásunkra, de az életünk sok-sok területére. Ahogyan menedzseljük az időnket, hatással lesz az életünk minőségére, hatással lesz az egészségünkre és a boldogságunkra. Hogyan lehet ez? Nem tudom, volt-e már veletek olyan, hogy érezted, hogy valamit meg kéne tenned, de halogattad, és eltoltad, és nem csináltad meg, és utána rosszul érezted magadat. Volt-e már veletek ilyen? Mert velem volt, és nagyon rosszul éreztem magamat utána. Sőt, mindig, amikor halogatunk, és tudjuk, hogy valamit meg kéne tenni, érezzük, hogy meg kéne tenni, de halogatjuk, mindig egy rossz érzéssel tölt el. Tehát, amikor nem megfelelően menedzseljük az időnket, ez a boldogságunkra is hatással lesz. De ugyanígy fordítva is, hogyha elvégzünk valamit, amit kitűztünk célul, utána ez olyan sikerélményt ad, és tölt fel bennünket olyan sikerélménnyel és boldogsággal, hogy ez inspirál, és ez doppingol, hogy elérjük a következő célt az életünkben. Szóval a sikeres élet az kisebb sikerekből áll össze, és ezért alapvetően nagyon fontos, hogy elérjük a kisebb céljainkat az életben. Ehhez viszont, hogy elérjük a célunkat az életben, az időmenedzsment fog segíteni. És ez egy nagyon fontos kulcsfontosságú része az életünknek. Tehát felelősek vagyunk az időnkért, amit kaptunk. Minden embernek ugyanannyi ideje van, minden ennyi ember nagyjából ugyanannyi időt kapott, és tőled függ, hogy mire használod. Az idő az egyik forrásunk, nem pocsékolhatjuk, nem ölhetjük meg, nem költhetjük el. Ez ugyanolyan, mint a pénz, azt is Istentől kaptuk. Az idő is egy olyan dolog, amit Istentől kapunk. Igazából nem mi döntöttük el, hogy fogunk élni, nyilván a szüleink is eldöntötték, de azt írja a Biblia, hogy Isten már mielőtt megfogantunk volna, tudott rólunk, és eltervezte az életünket, és adott egy célt és terveket az életünkre, és azt mondja a Biblia, hogy ő tartja számon a napjainkat. Istentől kaptuk a napjainkat. Sáfárok vagyunk. Mit jelent, hogy sáfárság? Mit jelent, hogy sáfár? Hogy nem a mi tulajdonunkban van, hanem mi vagyunk azok, akik gondot viselünk erre a dologra. Tehát az időnk az igazából nem a mi tulajdonunk. Isten ajándékából élünk, létezünk, és minden egyes nap, amíg élünk, az Isten ajándéka. Soha senki nem tudja, hogy mikor meg fog meghalni. Ezt csak Isten tudja, hogy hány napunk van ezen a földön. Éppen ezért fontos, hogy minden egyes napot értékben tartsunk, becsben tartsuk úgy, hogy arra gondolunk, hogy ez nem a miénk, hanem sáfárak vagyunk, és tisztelnünk kell az időnket. Tisztelnünk kell Istent az időnkkel. Arra kell használnunk az időnket, azt gondolom, amire Isten akarta, és amire Isten hívott el bennünket, hogy használjuk. Az Efézus 5.15-16 azt mondja, hogy jól vigyázzatok, tehát hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt. Mert az idők gondoltak. Az alkalmas időt. Tehát meg kell tanulnunk megfelelően menedzselni az időnket. Isten nem azért hívott el bennünket, hogy csak elfoglaltak legyünk, hanem hogy gyümölcsözőek legyünk. Ez az elsődleges dolog, amit megértettem Istennel kapcsolatban, az idővel kapcsolatban, hogy Isten nem csak azt akarja, hogy elfoglalt legyek ebben az életben, hanem az, hogy gyümölcsöző legyek. És itt van egy nagy különbség az elfoglalt és a gyümölcsöző között, és erről fogunk egy kicsit beszélni. Az 1 Mózes 1.28 azt mondja, hogy legyetek termékenyek, ami azt jelenti, hogy legyetek gyümölcsözők. Isten nem azt mondta az 1 Mózes 1.28-ban, hogy legyünk elfoglaltak, frusztráltak, stresszesek, hanem azt mondta, hogy legyünk gyümölcsözők. A kettő között van különbség. Az elfoglaltság és a gyümölcsözés között van egy nagy különbség. Mire hívott el alapjában? Miért adta Isten alapból az időnket? Mi az a fő oka, ami miatt kaptunk tőle időt és életet? Ez le van írva a Bibliába. Ez pedig az, hogy ezt az időt, amit adott nekünk, ezt használjuk, hogy szolgáljuk őt, és szolgáljuk az embereket. Az 1 Mózes 1.28 azt mondja, hogy Isten hatalmat adott Ádámnak és Évának, ezen keresztül az egész emberiségnek, a földön minden dolog fölött, tehát az egész föld fölött adott nekünk hatalmat, uralmat, az állatok fölött, a növények fölött. Ugyanakkor ez egy felelősség, és ugyanúgy hatalmat adott az időnk fölött is. Ez a másik dolog, amit meg kell, hogy értsük, hogy hatalmad van a saját időd felett. Mit jelent ez? Nem engedheted meg, hogy mások határozzák meg az idődet. Hogy mivel töltöd az idődet, nem engedheted meg, hogy ezt mások határozzák meg. Neked kell meghatároznod. Nagyon sokszor van úgy, hogy azt érezzük, hogy úgy kicsúszik az idő a kezünk közül. Igaz? Volt már veletek is ilyen? Hogy úgy kicsúszott, így nem, ugye elment az a sok idő, annyi mindent akartál csinálni, és nem fért bele, és kicsúszott az idő a kezed közül, vagy olyan dolgokkal töltötted el. Nem, közbejöttek dolgok, megzavartak emberek, megzavartak szituációk, közbejöttek dolgok, és valamit eltervezni, nem tudtad véghez vinni. Ez egy kicsúszik az időd. Nekem nagyon sokszor volt ilyen, például főiskola alatt leültem a tévé elé, hát csak megnézek fél órát a tévébe, és akkor az lett belőle, hogy 3 órát ott ültem a tévé előtt. És rájöttem arra, hogy nagyon, egy olyan társadalomban élünk, egy olyan világban élünk, ahol a világ szeretné neked megmondani, hogy te mire költsd, mivel töltsd el az idődet. És éppen ezért mi a Zsanival meghoztunk egy döntést, hogy mi nem fogunk kábeltelevíziót bekötni. Van tévénk, nem vagyok a tévé ellen, tehát szoktunk tévét nézni, filmeket nézni, de kábeltelevíziót nem fogunk bekötni. Ugyanis amikor leülök a tévé elé, és bekapcsolom az egyik csatornát, akkor gyakorlatilag az a csatorna fogja nekem megmondani, hogy mivel töltsem el az időmet. És én nem akarom, hogy mások mondják meg, nem akarom, hogy a média, vagy a televízió, vagy az internet legyen az, ami meghatározza, hogy mivel töltöm el az időmet. Nagyon fontos, hogy ezt megfogjuk még az elején, megragadjuk, és megértsük azt, hogy nekünk van hatalmunk az időnk fölött, hogy azzal töltsük el, amivel mi akarjuk eltölteni, és nem azzal, amit a világ akarja, hogy eltöltsük. Én nem szeretném az életemet úgy eltölteni, hogy visszanézek, és azt mondom, hogy bárcsak mással töltöttem volna az időt. Nagyon sok ember így tekint vissza az életébe, sajnos, hogy azt mondja, bárcsak. Bárcsak máshogy döntöttem volna, bárcsak más, hogy töltöttem volna el azt az időt, de az a baj, hogy az a bárcsak az már túl késő, és akkor már nem tudsz változtatni. És most kell egy lépést tenned. Tudom, hogy még fiatalok vagytok, de teljesen mindegy, hány éves vagy, nem késő az, hogy tegyél egy lépést, és nem az számít, hogy eddig hogyan telt az életed, hanem mai naptól kezdve megváltoztathatod, és azt mondhatod, hogy igen, most én fogom irányítani az időmet, és én fogom beosztani, és én fogom menedzselni, és a kezembe venni. És nem fog kifolyni a kezeim közül az idő, hanem megfelelően fogom menedzselni az időmet. Akarjátok meghozni ezt a döntést ma? Igen? Mert én meg fogom hozni ezt a döntést, és remélem, hogy az alkalom végén sokan. Szóval az elfoglaltság az egy nagyon megtévesztő dolog, hogy azt gondoljuk, hogy ha elfoglaltak vagyunk, akkor gyümölcsözőek is vagyunk. Ez nem igaz. A másik nagyon megtévesztő dolog az a halogatás. Ugye a halogatás. Mindenki találkozott már ezzel a szóval a gyakorlatban, hogy jó, majd holnap megcsinálom, majd most fáradt vagyok, majd holnap megcsinálom, most nincs időm erre, most túl elfoglalt vagyok, ezt majd holnap megcsinálom. A halogatás az nagyon megtévesztő, mert egy kicsit, amikor azt mondjuk, hogy majd holnap, akkor úgy megnyugtatjuk magunkat, hogy majd holnap megcsináljuk, és ezzel azt gondoljuk, hogy már engedelmeskedtünk, és megtettük azt, amit Isten kér tőlünk. Tehát azt gondoljuk, hogy a halogatás az a halogatás nem engedelmesség. Attól még, hogy azt mondod, hogy majd holnap, és megnyugtatod magadat ezzel, hogy holnap, de Isten azt mondja, hogy most csináld meg, és most kell megcsinálnod, ez nem engedelmesség. Addig nem vagyunk engedelmesek Istennek, amíg nem tesszük meg azt, amit mondott. És a sátán a specialistája ennek, hogy halogatunk dolgokat, és igen, majd megteszem, és ezzel nyugtatjuk magunkat, hogy majd megtesszük, és jól érezzük magunkat, és azt hiszük, hogy ezzel engedelmeskedtünk, de nem. Addig a pontig nem engedelmeskedtél, amíg meg nem teszed. Szóval a jó szándék az nem engedelmesség. Az, hogy valaki jó szándékkal, mit tudom én, meg akartam csinálni, de nem tudtam, mert ez, meg az történt, ez nem engedelmesség. Ez a jó szándék, ez nem, értitek? Szóval ez nem ugyanaz, mint az engedelmesség. Ezért nagyon becsapó ez a halogatás, és ez a sátánnak a műve igazából, mert elhiteti velünk, hogy ez rendben van. Ez oké. Okay. Mert bennem volt a jó szándék, meg akartam csinálni, meg akartuk csinálni, de nem tettük meg. És az engedelmesség az ennél több, az, amikor meg is tesszük a dolgokat. Majd a végén, okay. Szóval a következő dolog, amiről akarok beszélni kicsit, az elfoglaltság. Ugye az elfoglaltság, amikor elfoglaljuk magunkat dolgokkal, ez is megtévesztő, az elfoglaltság kifogást ad nekünk, hogy ne tegyünk egy csomó olyan dolgot, amiről érezzük, hogy meg kell tennünk. Tehát az elfoglaltság, ez is egy kifogást ad nekünk. Okay, elfoglalt vagyok. Tudom, hogy meg kéne tennem, de túl elfoglalt vagyok. Tudom, hogy imádkoznom kéne Istenhez, de túl elfoglalt vagyok. Túl korán kelek, túl sokat dolgozok, szóval nincs időm rá. Tudom, hogy elég kevés időt töltök a gyermekeimmel, de túl elfoglalt vagyok. Értitek? Szóval kifogást ad nekünk, amiről érezzük, hogy meg kéne tennünk, de mégse tesszük meg. Ez az elfoglaltságnak a megtévesztése. Nincs időm vasárnaponként eljönni gyülibe, mert túl elfoglalt vagyok. Tudom, hogy többet kéne edzenem, jobban gondot kéne viselnem magamról, de túl elfoglalt vagyok. Elfoglalt vagyok. És ez egy csapda, ez a megtévesztésnek a csapdája. Ez nem elfogadható kifogás. Az elfoglaltság nem elfogadható kifogás. Nem voltam már nálad 3 éve, mama, nem láttalak, nem hallottál rólam, mert túl elfoglalt vagyok. Nem mosogatom 5 éve, mert túl elfoglalt vagyok. Szóval ez nem elfogadható kifogás. Szóval az elfoglaltság az a másik nagy csapda. És okay, akkor mit tudunk tenni? Hogy tudunk ezen változtatni? Lehet, hogy tényleg túl elfoglalt vagy, de hogyan tudsz ezen ellen tenni? Majd valami fog változni, majd a főnököd majd kevesebb munkát fog adni, vagy majd hirtelen több időd lesz, 24 óra helyett 25, valahogy, csoda folytán, imádkozol, és majd magától ez meg fog történni. Nem. Egyedül te vagy képes megváltoztatni az időbeosztásodat. És tudjátok miért? Mert te hoztad létre. Nem az anyukád, nem az apukád, nem a tesód. Te hoztad létre az időbeosztásodat,
te vállaltad be azt az iskolát, te vállaltad be azt a munkát, te vállaltad be azt a felelősséget, te vagy az egyetlen ember ezen a földön, aki ezen tud változtatni. És tudom, hogy ez keménynek tűnik, de ha végig gondoljátok, tényleg így van. Senki más nem tud ezen változtatni. Szóval, hogyha nem tetszik az időbeosztásod, hogyha nem tetszik a heti beosztásod, akkor változtass. Változtass. Megvan a hatalmad arra, és megvan egyedül neked van meg az erőd arra, hogy ezt meg tud változtatni. Szóval ne hozz kifogásokat, ne halogasd a dolgok, és ne hozd azt a kifogást, hogy túl elfoglalt vagyok, túl sok mindent kell csinálnom. Te vagy az egyedüli ember, aki ezen tudsz változtatni. Szóval szeretnélek titeket... igen, azt akartam még így mondani, hogy ugye hogyan tudsz változtatni ezen. Maradj ki bizonyos dolgokból. Nem kell mindent neked csinálnod. Nem kell mindenben benne lenned, nem kell mindent irányítanod. Vannak dolgok, amikből egyszerűen lehet, hogy csak ki kell maradnod, és nem kell mindent neked elvégezned, ami az életedben van. Lehet, hogy segítséget kell kérned emberektől. Lehet, hogy nem kell annyi felelősséget magadra vállalnod. Lehet, hogy ki kell húznod dolgokat a naptáradból. Ez az egyetlen módja, hogy megváltoztasd az időbeosztásodat. Szóval szeretném, hogyha most gondolnátok egy kicsit az előző egy évetekre, mondjuk az előző egy év időbeosztására, amilyen volt az időtök, és a beosztás, meg felelősség, minden. És kérlek, hogy írd le most azokat a dolgokat, amik nem tetszettek benne. Mi volt az a dolog, ami nem tetszett az előző egyéves időbeosztásodban? Kaptok 2 percet. Ami nem tetszett. Akkor te egy nagyon szerencsés ember vagy. Úgyhogy... Igen, igen. Amúgy igen. Majd a Zoltán elmondja a végén. Okay. Majd otthon befejezitek. Mert most nagyon sok időn nincsen, de ez egy jó kérdés, amit feltehetsz magadnak, és ezt azért kérdeztem, mert a mai napon megvan a lehetőséged arra, hogy újra gondold az időbeosztásodat, átgondold, és lemetszél róla dolgokat. Szeretnék erről a metszésről beszélni egy kicsit, mert ez az elsődleges fontosságú dolog ahhoz, hogy menedzseld az idődet. Ezt meg kell tanulnunk, ez a metszés, hogy lemetszünk dolgokat az időnkből, az időbeosztásunkból. János 15:1-2-t szeretném felolvasni. Én olyan vagyok, mint a szőlő, atyám pedig olyan, mint a szőlős gazda. Minden veszőt levág rólam, amely nem terem gyümölcsöt, termővesszőimet viszont megmetszi, és megtisztítja, hogy még bőségesebb és jobb termést hozzanak. Ez az ige egyszerűen fantasztikus. Pontosan ez működik az időbeosztásnál is. Szeretném lefordítani nektek. Isten nem csak azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk, de azt szeretné, hogyha egyre több jó, kiváló gyümölcsöt teremnénk. Tehát nem csak azt akarja, hogy egy gyümölcsöt teremjen az életünk, hanem egyre többet. Hányan szeretnétek egyre jobban virágozni, egyre több gyümölcsöt teremni? egyre több hatékonyabb dolgokat csinálni. Erről beszél itt az ige? Mihez kell mi kell ehhez? Metszésen kell keresztül menni. Le kell vágni bizonyos vesszőket. Mit jelent a metszés? Eltávolítani, levágni valamit. Ezt a fáknál, növényeknél szokták alkalmazni. És ez azért van, pontosan tudja egy kertész, hogy miért kell levágni. A száraz ágakat, amikor levágják, akkor ezzel lehetőséget annak arra, hogy kinőjön a helyén valami új. Egyrésztről ez. A másik, illetve az a lényeg ennek, hogy amikor levágják, akkor, tehát ha nem vágják le ezeket a száraz ágakat, akkor elveszi a nedvességet és a tápanyagot a növény többi részétől. Tehát hatással lesz azokra az ágakra is, és hajtásokra, amik egészségesek. Szóval kiszívja, elveszi az életet a többi részéből az ágnak. És ugyanez van az életünkben is. Néha azért érezzük magunkat száraznak és kiszívottnak az életünk, mert van egy pár ág, amit le kéne metszenünk az életben, amik elszívják az energiánkat, elszívják az életünkből a részeket, de amint azt az egy ágat lemetszed, azt fogod észrevenni, hogy élet fog menni a többi részébe, az életed többi részébe. És ez annyira tényleg így van, és Isten az igazi kertész. Ő a tökéletes kertész. És tényleg, ahogyan kialakítjuk az időbeosztásunkat, néha én magamon azt vettem észre, néha túl sok mindent akarok csinálni egyszerre. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy nagyon sokszor túl sok mindent akarunk egyszerre csinálni, és azt veszük észre, hogy tehát nem terem annyi gyümölcs, nem látom a gyümölcseit, mert túl sokat akarok egyszerre csinálni, túl sok mindent. És az időbeosztásnál mindig tett fel a kérdést, hogy lesz-e gyümölcse annak, amit éppen csinálok. Nézd végig az időbeosztásodat, nézd végig azokat a felelősségeket, dolgokat, amiket éppen csinálsz az életben. Konkrétan írd le, hogy mit csinálsz, ez az első lépés. Írd le, írd össze az mindent, amit csak csinálsz egy héten. És külön tett fel a kérdést magadnak, hogy oké, ennek van egy gyümölcse, vagy lesz egy gyümölcse a jövőben. Hol van rám nagyobb szükség? Kell ezt csinálnom. Na most, mondok egy példát. Most nyáron voltam egy táborban, egy keresztény táborban, ahol meghívta gitártanárként, és nagyon, nagyon jó volt a tábor, nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretek dicsőítést tanítani, és igazából így dicsőítésre kértek meg, hogy szedjek össze egy csapatot, és őket tréningeljem, és nagyon szeretem csinálni ezt. És azt gondolom, hogy jó is vagyok benne, és Isten tudja használni ezt az ajándékomat. És megcsináltam ezt a tábort, és utána azt kérték tőlem, hogy csináljam tovább ezt, és hogy menjek el még továbbra is próbákra, meg más koncertekre és fellépésekre. És itt volt az, amikor nekem ezért ezt át kellett gondolnom. Mert, és azt mondtam végül is, hogy nem, mert úgy éreztem, hogy ez egy olyan ága az életemnek, amit le kell, hogy metszek. Nem azért, mert nem szeretem csinálni, hanem azért, mert túl sok mindent akarok egyszerre csinálni, és nem lesz akkora gyümölcse, mint hogyha belefektetném ezt egy dologba. Szóval úgy döntöttem, hogy nem, és ezt nem csinálom, nem azért, mert nem szeretném, hanem egyszerűen azért, mert azt az időt, amit abba fektettem volna bele, Isten azt mondta, hogy inkább fektessem a gyülekezetbe, fektessem belétek, mert itt sokkal nagyobb szükség van erre. És ugyanúgy, ahogy tanítottam volna másokat, ugyanígy tudok akkor itt a gyülekezetben tanítani másokat. Szóval Isten mondott nekem egy ilyet, hogy fontos, hogy néha lemetszünk dolgokat. És ugyanígy volt a tánccal is a Zsaninak, mert azt nem tudom, tudjátok-e, de ha nem, akkor szeretném itt így hivatalosan is elmondani, hogy most a tánccsoport megszűnik bizonytalan ideig. És nem azért, mert nem volt jó, szerintem baromi jó volt az előző táncshow, és mindenkinek nagyon tetszett, szerintem nagyon nagy siker volt. Élveztétek?
Jó,
táncosok, ti is élveztétek. Szóval nagyon, nagyon jó volt. Tényleg a csúcson hagyták abba. Viszont most szeretném megkérni a Zsanit, hogy jöjjön fel, és csak mondja el az ő bizonyságát, hogy mi vezett el odáig, hogy végül is erre azt mondja, hogy nem. Aha.
Nos, az történt, hogy... Sziasztok! Hogy az utóbbi időszakban, hát illetve már egy... Majd mióta leköltöztem, igazából egy éve előjöttek ilyen, hát fizikálisan kezdtem rosszul lenni. Igazából bizonyos tüneteket produkáltam, magas volt a pulzusom, ki kellett vizsgálni. És az a lényeg, hogy nem találtak semmit, egyedül azt tudták mondani, hogy nagyon-nagyon, tehát az életformámon valamit változtatni kell ahhozért, hogy jó legyen. Én mindent megpróbáltam, mindenen spóroltam, csak a szolgálaton nem folyamatosan csináltam a társcsapatot, a dicsőítést, a tímvezetést is, ugye, tehát minden vasárnap ott voltam, igyekeztem ott lenni, amikor rosszul voltam, csak akkor nem voltam, de semmi nem változott, és egyszerűen nem értettem, hogy miért, és emlékszem rá, hogy volt egy hét, amikor nagyon rosszul voltam, és nem tudtam dolgozni sem menni, és oda mentem Istenhez is, és iszonyatosan kiakadtam neki, és elkezdtem mondani, hogy én nem értem, hogy miért velem történik ez, hogy én tényleg mindent megteszek, én ott vagyok a gyűlőben, én szolgálok, én csinálom a dolgokat, én mindent belefektetek, és hogy mindig más a spórolok, és hogy igyekszem, de hogy még mindig nem történik semmi változás, és egyszer csak Isten szólt hozzám, hogy egyáltalán akkor minek, tehát miért csinálom a dolgokat, amiket csinálok a gyuliben, így nem tudom, így kérdezte tőlem, és akkor nyilván elkezdtem úgy átgondolni magamban, hogy mit miért teszek, és mikor odaértem a tánchoz, akkor hirtelen Isten feltette nekem ezt a kérdést, hogy és ezt miért csinálod, és rá kellett jönnöm, hogy igazából azért, mert úgy gondoltam, hogy nekem ezt kell csinálnom, de igazából Isten sosem mondta nekem azt, hogy amikor ide költözöm, azonnal csináljak egy tánccsoportot. Hanem én úgy gondoltam, hogy én ehhez értek, akkor ezt elkezdem csinálni. És én azt hittem, hogy ezt Isten akarta, úgymond, holott kezdtem rájönni, hogy igazából ezt én gondoltam, hogy ezt kell tennem, és nem kérdeztem meg Istent előtte. És azt éreztem az utóbbi időkben, hogy tényleg nagyon jó volt a csapat, meg én nagyon élveztem tényleg az együttléteket, de voltak olyan háttértörténetek, amiket nem mindenki tud, ami nagyon-nagyon nehéz volt, és éreztem belül azt, hogy valami nem jó egyszerűen. És nem figyeltem oda, pedig ez Isten hangja volt, hogy ott valami nincs áldás, valami hiányzik, és pontosan az, hogy Isten igazából az egészre nem tette rá a teljes áldását azért, mert ez nem feltétlen az ő indítatásából jött ez a dolog, és a lényeg, amit ki akarok ebből hozni, hogy igazából Isten megmutatta azt, hogy nem feltétlen azért nem jó ez az egész, mert mondjuk nem akarja, hogy táncoljak, vagy táncoljanak a fiatalok, hanem azért, mert ez a hetedik napomat veszi el elsősorban, mert egy olyan napom van a táncpróba szombat délelőtt, amikor ez az egyetlen egy nap, amikor tudnék pihenni, és nem azért vagyok annyira rosszul, mert nem tudom, milyen bajom van, hanem az, hogy egyszerűen nincs egy olyan nap a hetemben, amikor pihennék, és amikor akkor kelnék fel, amikor én akarok, mert hiába dolgozok délután, ugyanúgy fel kell kelnem délelőtt, hogy rendben legyen a háztartás, vagy el legyenek végezve a dolgok. Egyszerűen nem volt egy olyan nap, ami tényleg rólam szólt volna. És azt mondta Isten, hogy ha nem adom oda az időmnek a tized részét neki, azt az egy napot, amit Isten is megszentelt saját magának, hogy ez az ő napja, akkor hogy várom el azt, hogy Isten megáldja az egész időmenedzsmentemet. És utána nyilván elbeszélgettem vele arról is, hogy nekem ez nagyon nehéz volt letenni. Tehát nekem a szívem ugye a tánc, és tudják a táncosok is, hogy ez nem volt egy annyira könnyű döntés, viszont ugyanakkor azt is éreztem, hogy ezen ennek a döntésnek miért lesz még áldása a csapatra nézve is. Tényleg szeretném azt, hogyha a fiatalok a gyülekezetbe járnának elsősorban, és elköteleznék magukat ide, de tényleg ami a legfontosabb dolog számomra ebben az egészben az, hogy Isten megmutatta, hogy ő nem azt akarja, amit a Géza is mondott, hogy én is elfoglalt legyek. Őt nem az érdekli, hogy hány szolgálatot vezetek, hogy milyen csapatokban vagyok benne, hanem az érdekelt, hogy én hogy vagyok. De mivel én azt gondoltam, hogy Isten ez érdekli, hogy én mennyire vagyok elfoglalt, hogy mennyire pörgök sokat, ezért tök sok mindenben hibáztam, és utána csodálkoztam, hogy miért merülök ki. És igazából Isten megmutatta azt, hogy a szombatnak kell lennie annak a napnak, ami a hetedik napom, és amikor pihenek. És ezért is faragtam le a táncot teljesen, ami nagyon nehéz volt tényleg. Viszont most van egy hetedik nap, és hiszem azt, hogy Isten ezt meg fogja áldani, és ugyanígy elkezdtem minden egyes részét az életemnek megnézni, hogy mit miért csinálok, hogy hogyan osszam be a dolgokat, mert nagyon sok dolgot szerintem csak azért csinálunk, mert megszoktuk, vagy éppen mert mi azt gondoljuk, hogy ezt kell tennünk, de nem igazán biztos, hogy ezt Isten mondta, hogy tegyük. Úgyhogy ennyi.
Köszi szívem. Amikor Isten elkezdi levágni ezeket a hajtásokat az életünkről, akkor egy idő után, akkor először azt hisz, úgy érezhetjük magunkat, hogy nem marad semmink. Isten levágja ezt is, azt is, amazt is. Most mi van akkor? Olyan mesztelennek érezzük magunkat, hogy most nincs semmi, nem csinálok semmit. És nagyon sokszor az identitásunk abból jön, hogy mit teszünk. De nem ez a lényeg, hogy mit teszünk, hanem az, hogy mennyire gyümölcsöző az, amit teszünk, és hogy mennyire van ez Isten áldása alatt. És lehet, hogy először, mikor Isten levág rólad ilyen vadhajtásokat, úgy fogod magadat érezni, hogy nem vagy, tehát ilyen jelentéktelennek érzed magadat, hogy hirtelen most meg vagy kopasztva, mint egy fa, amikor így le van meccve minden róla. De eltelik egy kis idő, és azt fogod észrevenni, hogy elkezdenek nőni picike hajtások, és elkezdenek megjelenni a gyümölcsök az életedben. Mert a meccés hozzátartozik ahhoz, hogy az életünk gyümölcsöző legyen. A meccés az egyik legfontosabb dolog. És lehet, hogy azt gondolod, hogy valami más a kulcs, hogy több időd legyen, hogy jobban be tud oszni az idődet. Garantálom azt, hogyha végignézitek az időbeosztásotokat, fogtok találni olyan dolgokat, amiket le kell metszenetek az életetekből. Annak érdekében, hogy gyümölcsöző legyen. A második dolog, ami nagyon fontos a metszésen kívül még, a beoltás. Be kell oltani egy növényt, vagy egy növényt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. János 15:4 azt mondja, maradjatok velem, és lakjatok bennem, ahogyan a szőlővesző is a szőlőtövén marad. Akkor én is bennetek maradok. A szőlővesző sem teremhet gyümölcsöt önmagában, ha csak a szőlőtövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok. Ez egy nagyon fontos ige. Ez a második kritérium ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen az időd és az életed. Benne kell maradnod. Oké, a beoltás, illetve az, hogy valakiben maradni, ugye maradjatok velem, lakjatok bennem, ez azt jelenti, hogy valakiben élni, lakozni, maradni. Oké, kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy meglátogatjuk Istent minden vasárnap 2 órára. Istennel élni nem azt jelenti, hogy eljövünk néha gyülekezetbe, hanem azt jelenti, hogy a vasárnaponkon kívül hétfőtől vasárnapig egész héten Istennel együtt vagyunk, és benne lakozunk. Nem csak akkor futunk Istenhez, hogyha valamire szükségünk van, ha éppen kétségbe esünk, és éppen valami gáz van az életünkben. Nem csak akkor futunk Istenhez, amikor szükségünk van valamire, hanem akkor is, amikor nincs szükségünk semmire, de mégis benne maradunk. Ezt jelenti valamiben lakozni, beoltani magunkat valamibe. És ezért nagyon fontos, hogy az életünket beoltsuk Istenbe. Mert azt írja az ige, hogy akkor tudunk gyümölcsözőek maradni, hogyha Jézusba beoltódik az életünk. Jézus Krisztus mondja magáról, hogy ő a szőlőtő. Nekünk hozzá kell kapcsolódnunk. És amikor benne hozzá kapcsolódunk, akkor az életünk elkezd gyümölcsözővé válni, és gyümölcsöt teremni. Szóval fontos az, hogy ugyanígy legyünk, gondoljátok csak el, hogyha mondjuk lenne egy barátod, aki csak akkor fut hozzád, ha valamire szüksége van, mondjuk pénzre. Ez milyen barátság? Milyen kapcsolat ez? Vagy amikor valami bajban van, vagy, de amúgy meg abszolút nem is keres téged, és nem is foglalkozik veled. Ez nem igazi barátság. Ugyanígy gondoljuk el, hogyha Istenhez mindig csak akkor futunk, hogyha valami kell tőle, adjon valamit tőle, akkor Isten hogyan érzi magát majd? Szóval Istenben lakozni az nem azt jelenti, hogy szelektíven kapcsolódunk hozzá bizonyos időszakokban, vagy bizonyos helyzetekben, hanem kapcsolódunk hozzá a teljes szívünkből, a teljes elménkből, és őt akarjuk. Ez a kulcs. És a János 15:5 azt mondja, hogy igen, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a veszőim, aki bennem lakik, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tehettek. Nagyon sokszor Isten nélkül akarunk tenni dolgokat az életben. De Isten nélkül nem tehetünk semmit. Jézus Krisztus az igazi szőlőtő. 7. vers. Ha viszont bennem éltek, és tanításaim bennetek élnek, akármit kértek, megkapjátok. Amikor sok gyümölcsöt teremtek, atyámnak szereztek vele dicsőséget, és ebből látszik majd, hogy a tanítványaim vagytok. 16. vers. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és bíztalak meg benneteket, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt. Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöt teremjetek, és hogy az atya majd, hogy az atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben. Szeretnék itt egy nagyon fontos dolgot mondani. Egy összefüggést az ima és a gyümölcs között. Nagyon sokszor imádkozunk Istenhez. Van egy kapcsolat az imádság és a gyümölcsöző élet között. Azt írja ez az ige, hogy minden esetben, amikor egy olyan motivációval kérünk Istentől valamit, hogy gyümölcsözőek legyünk, Isten ezt megadja és meghallgatja. Ha az a motiváció az életedben, hogy gyümölcsöző legyél, hogy az életed gyümölcsöző legyen, és Isten dicsőítse ez a gyümölcs, bármit kérsz Istentől, azt mondja Isten, meg fogod kapni, és meg fogja hallgatni az imát. Ez egy óriási ígéret. Szóval magyarra lefordítva. Ha mondjuk szeretnél egy párt magadnak, egy fantasztikus párt, egy feleséget vagy egy férjet, és azt mondod Istennek, és én ezt mondtam, amikor én imádkoztam a páromért. Nem csak úgy imádkoztam, hogy adj nekem egy párt, aki ilyen és ilyen, ilyen, és olyan egy feleséget, aki ilyen, 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 olyan, hanem adj nekem egy olyan feleséget, akivel együtt az életünk téged fog dicsőíteni, akivel gyümölcsöző életet élhetünk a te dicsőségedre. Isten meg fogja adni. Isten meg fogja adni. Mert ez az ige pontosan erről beszél. A 7. vers. Ha viszont bennem éltek, és tanításaim bennetek élnek, akármit kértek, megkapjátok. Szóval, hogyha az a motivációt, hogy gyümölcsöt terem Istennek ezzel, akkor Isten ezt meg fogja válaszolni. Szóval, ez a két dolog, amire szeretnélek titeket bátorítani, az egyik a metszés, a másik pedig az, hogy oltsd be magadat. Oltsd be magadat Istenbe, Jézus Krisztusba. Ez a kulcs a gyümölcsöző életnek. És ugye miért beszélünk a gyümölcsöző életről? Mert nem csak elfoglaltak akarunk lenni, hanem gyümölcsözőek. És ez az egész időmenedzsmentnek az alapja. Ez az egésznek az alapja. És ezt az időmenedzsment tanítást ezt folytatni fogjuk 2 hét múlva, és fogunk beszélni más dolgokról is, de ez az egésznek az alapja. És most arra kérlek benneteket, hogy ahogy imádkozunk most, vizsgáljuk meg a szívünket, és vizsgáljátok meg a ti életeteket, hogy mik azok a területek, mik azok a vesszők, amiket le kell metszeni. Mik azok a dolgok, amikre nincs szükség, amire Isten indít most arra, hogy lemetszd. Tudjátok, nagyon érdekes, de minden keresztényben van egy kísértés. Nagyon sokszor a gyülit akarjuk lemetszeni, és a gyülekezetben lévő barátainkat akarjuk lemetszeni. Pedig azt írja az ige, hogy ez a tő. Ilyenkor nem az elhalt vesszőket vágjuk le a tőről, hanem elvágjuk magunkat Isten áldásától, pont attól, ahonnan jön az élet. Szóval ne a gyülekezetet akarjátok levágni, lemetszeni. Mert pontosan ez az a hely, ahol Isten akart életet adni, és gyümölcsözővé akart téged tenni. Ne a gyülekezeti barátságaidat vágd el. Ezeket a kapcsolatokat ne vágd el, mert pontosan innen fognak jön az élet. Ne Istennel való idődet vágd el, vagy metszed le, mert ez az, ahonnan fog jönni az élet, és ez az a gyümölcsöző életnek az egyik alapja. Szóval vannak dolgok, amiket le kell metszenünk. Kérdés az, hogy mik ezek a dolgok. És bátorítalak benneteket arra, hogy oltsátok be magatokat, és lakozzunk Istenben, lakozz Istenben, ez a gyümölcsözésnek a titka. Szóval álljunk most fel, és imádkozzunk. Atyánk, csak köszönjük neked azt, hogy te elhívtál bennünket arra, hogy ne csak egy elfoglalt életet éljünk, hanem egy gyümölcsöző életet. Atyám, csak köszönöm neked ezeket az igéket, amik tanítanak minket. Uram, most szeretnénk még erősebbé tenni a kapcsolatunkat veled. Még jobban beoltani az életünket, Uram, a veled való kapcsolatba. Jézus, te vagy a szőlőtő, szükségünk van rád, és csak nem akarjuk elvágni magunkat, Uram, nem akarjuk lespórolni veled az időt, Uram, amikor annyi dolgunk van minden nap, bocsáss meg, amikor lespóroltuk, Uram, a veled való időt, és azt gondoltuk, hogy ettől majd több kapacitásunk lesz, vagy több időnk lesz, de Uram, tudom azt, hogy minden áldás, minden jó dolog tőled jön, Uram, az élet belőled jön, Uram, ezért csak szeretnénk most a mai napon elsődlegesen megerősíteni veled a kapcsolatunkat. Hogyha szeretnéd ma Istennel megerősíteni a kapcsolatodat, akkor csak most hozd meg egy döntést. Atyánk, meghozzuk ezt a döntést ma, és odaadjuk neked az életünket. Uram, nem szeretnénk egyetlen egy napot sem nélküled eltölteni. Nem akarjuk a saját erőnkből csinálni, Uram. Nélküled nem tudunk semmit tenni. Nélküled nem tudjuk menedzselni az életünket. Nélküled nem tudjuk az időnket sem menedzselni. Szükségünk van rád minden nap. Szükségünk van, Uram, a te békédre. Szükségünk van a természet feletti erőre, természet feletti látásra. Szükségünk van, Uram, természet feletti lehetőségekre, alkalmakra, Uram. Uram, szükségünk van a gyülekezetre. Köszönjük neked ezt a családot. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ez nem csupán emberekből álló közösség és csoport, Uram, hanem te itt vagy, Uram, és te vagy az, aki tanítasz bennünket, Uram, akinek a képmására formálódunk, Uram, csak imádkozok azért, hogy formálj bennünket, és imádkozok azért, hogy Uram, most megerősítjük a gyülekezettel való kapcsolatunkat is. Megerősítjük, Uram, és Uram, elkötelezzük magunkat, Uram, hogy nem fogjuk lespórolni az időt, Uram, a vasárnapokról, mert szeretnénk ezt neked adni. Szeretnénk, Uram, veled tölteni. Nem csak akkor akarunk hozzád futni, amikor szükségünk van, hanem minden pillanatban. Mert te vagy az atyánk. Rád van szükségünk, Jézus. És Uram, csak Szent Szellem, most azért imádkozok, hogy mutasd meg azokat a területeket az életünkben, amiket le kell metszenünk, amik nem tőled vannak, amiket csak mi akartunk, amiket csak mi próbáltuk csinálni. Uram, szeretnénk ezeket lemetszeni. Adj nekünk bölcsességet ehhez. Szeretnénk a hetedik napot megszentelni. Szeretnénk, Uram, egy hetedik napot az életünkben, amikor pihenünk. Uram, amikor nem dolgozunk, hanem csak odaadjuk neked, és pihenünk, Uram, és csak feltöltődünk, hogy meg tud áldani, Uram, az életünk, és a hetünk többi napját is. Uram, most megáldok minden embert itt ezen a helyen, és imádkozok azért, hogy hozz egy egyensúlyt az idejükben is, az időbeosztásukban, adj nekik bölcsességet, Uram, ahogyan elmennek innen, és elkezdik menedzselni az idejüket, adj nekik bölcsességet, Uram, a családosoknak, akiknél már gyerek is van, és feleség, férj, Uram, itt sokkal bonyolultabb néha, Uram, de tudom azt, hogy te képes vagy erre, és Uram, te tudsz adni bölcsességet a házaspároknak is, hogy hogyan osszák be az idejüket, hogyan hozzák be a hetüket, Uram, hogy legyen áldás rajtuk és a gyermekeiken is. Uram, imádkozok a diákokért, akik iskolába járnak, adj nekik bölcsességet, ahogyan bevállalják, uram, a dolgokat, ahogy bevállalják az órákat, ahogy felveszik, vagy külön órákat vállalnak, uram, csak adj nekik bölcsességet, uram, és imádkozok azért, hogy ne csak elfoglaltak legyenek, hanem gyümölcsöző is legyen az életük. Imádkozok, uram, azokért, akik dolgoznak, imádkozok azért, hogy tudjunk nemet mondani néha, uram, a túl sok munkára, hogy tudjunk nemet mondani, és nem bevállalni többet, mint amennyit elbírunk, uram. Imádkozok azért, hogy bölcsességet adj nekünk, és egy bátorságot, hogy merjünk nemet mondani dolgokra, szituációkra, és le tudjunk vágni dolgokat az életünkből. Azért, hogy te meg tudd áldani az életünk többi területét Jézus nevében. Amen. Amen.